16. fejezet. Numda és Mesdú elment Tariddal, és a napok futása egyszerre meglassult. Egyetlen ellenszere maradt csupán a munka, és abból bár addig is volt elég, most még többet akartam. A támadásig azért engedelmeskedtek nekem, mert csak bennem bízhattak, hogy megmenekülnek a szomszédvárosok bosszújától. A győzelem után azonban napról napra látnom kellett, hogy egy győztes király sokszorosan több annál, mint amit valójában tett. Utólag abban, ami sikerült, már semmi része a szerencsének vagy az ellenfelek ostobaságának, minden cselekedetét látnoki képesség vezette, kifürkészte a sorsot és az istenek szándékát. Ezért aztán szava nem csupán egyszerűen parancs, hanem kinyilatkoztatás, újabb része a megsejtett jövőnek. Örültem neki, mert segítségemre volt, hogy olyasmit is elhiggyenek nekem, amit értelemmel követni képtelenek voltak. Később eljött egy idő, amikor szégyeltem, hogy ez így van, és akkor módszeresen rombolni kezdtem ezt a hitet. Ostobaság volt, mert ha meg is változtathattam életüket, nem számoltam azzal, hogy nem tölthetek a fejükbe egy másfajta értékrendszert. Ma úgy látom, egyszerűen hiúság volt azt kívánnom, hogy a tudásomért tiszteljenek, úgy értve ezt a fogalmat, ahogy a földön szoktuk. A nyelvüket megtanultam, de a gondolkodásukat csak jóval később értettem meg. Azon az őszön, és még hosszú éveken át, azonban még töretlen volt bennem a hit, hogy minden tettem a javukat szolgálja, és örültem, hogy hatalmam is van a végrehajtáshoz. Ott kezdtem el, ahol a város gazdasági egyensúlya a leggyengébb volt, a földművelésen. A föld nem volt rossz, az áldott éghajlat alatt minden megtermett, csak kevés, és az is egyre fogyott. A parti erdőket már a város alapító ősök korában kiirtották, hogy hajókat készítsenek belőlük. Az erdők helyén bátortalanul felcseperedő bozótost pedig évről évre kisebb területre szorították össze a szárazság időszakában mindent lelegelő nyájak és a lerágott száraz cserjéket felgyújtó pásztorok. Így aztán a viharisten idején tonna szám hordta a tengerbe a meredek oldalakról a leszaladó víz a földet, egyre újabb és újabb helyeken bukkant elő a szikla. A város kertjei és veteményesei csak szűkösen adtak főzelékfélét és kölest. Már Mazú idejében rendszeresen kellett cserélni olajbogyót és fazekas árut, elsősorban bitámival, és azokkal a dísbeli gályákkal, amelyek a tenger túlsó partjáról az Abán birodalom kikötőiből hozták a kölest. Mazú, nem tudom miért, nem gondolt arra, hogy ezen változtasson, pedig elég hatalom volt a kezében, hogy ezt megtehesse. Tudtam, hogy Bitámiból kaphatnánk már a következő évben is kölest, mert az egész parton Avanna fazekasai voltak a legügyesebbek, az itt préselt olaj a legfinomabb. És ismertem a kereskedőket, szerintük a háború és a harag csupán az istenektől eredő királyok kiváltsága. És valóban, még az őszön befutott az első hajó Bitámiból, fedélzetén Pechnemer ottani üzletbarátjával, Tirisszel. Kölest ugyan nem hozhatott, azt ott is felette a sok katona és hajós, amik gyülekeztek, de az, hogy eljött, a békét és a bizalmat jelentette. Ettől azonban még nem oldódtak meg a holnap élelmezési nehézségei, a holnap utánnak pedig nem azt szántam, ami a háború előtt volt. A halászoknak ígért új kikötő már rég készen volt, a zsákmányolt hajók pedig egy időre fölöslegessé tették a favágók munkáját. Több ember állt rendelkezésemre, mint eddig bárkinek a város története során, és ezt a lehetőséget nem akartam kihasználatlanul hagyni. Mindenki követ hordott és kosárban földet, még a szabad halászok egy részét is befogtam. Két dombot sikerült megmentenünk az eső érkezéséig, oldalaikon párhuzamos sorokban kövekből falakat rakattam. Az így keletkezett árokba hordattam a földet, a víz így nem moshatta ki többé onnan. Ettől kezdve gondom volt rá, hogy mikor más munkák kevéssé sürgettek, mindig annyi földet biztosítsak a városnak, amennyit csak lehet. Ezen az őszön végleges renddé sziráltultak azok az intézkedések is, melyeket a háború szülte szükség hozott létre. Magamtól talán eszembe sem jutott volna, mert úgy gondoltam, hogy jó ideig semmilyen támadástól nem kell tartanunk. Inima azonban egy napon elém állt, és néhány mondat után kiderült, hogy a vad vezér nem csak verekedni tud. Mikor észrevettem, hogy a kezében egy csomó agyaktáblát tart, először nem akartam hinni a szememnek. De aztán eszembe jutott, hogy míg Habamu és Gurru templomában egy szelídebb életre készült, megtanulhatta az írásjeleket. A szoros külső kapujában építsünk olyan őrtornyot, mondta, ahonnan nem csak a part előtti tengert lehet állandóan szemmel tartani, hanem gyújtónyilakkal azt is megakadályozhatjuk, hogy bármilyen hajó beúszhasson a szorosba. Kiszámította, egyszerre hány ember őrködjön, és milyen beosztás szerint váltsák a szolgálatot. A láncot mozgató csigasor fölé kőházat kell építeni, folytatta, és oda őrség kerüljön, mert most bárki oda sétálhat és elvagdoshatja a csigák köteleit. Nem hiszi ugyan, hogy ilyen ember akadna a városban, vagy ha mégis, az tette után úgyse élne sokáig, de a baj akkor már megvolna. A tenger felül még egy sebezhető pontja van a városnak, a másik szorost elzáró gáton egész csomó bárka kiköthet. Szándékukat persze már jóval előbb láthatja az őrtorony legénysége, de pár alkalmasan elhelyezett éles sziklatömbbel nem ártana a gát oldalán a kikötést megnehezíteni. Amit akart, az világos és egyszerű volt. Akkor is érdemesnek tűnt véghez vinni, ha egyelőre nincs is rá szükség. Uttu Barának megparancsoltam, hogy mindenben teljesítse Inimma kívánságát, és annyi embert adtam neki, amennyivel lassan, de alaposan megépíthetik. Ezt a munkát nem ellenőriztem, mert tudtam, Inimma úgyis csak a legjobbal elégszik meg. A következő év tavaszára elkészültek az építmények, és az őrszolgálat rendje azóta sem változott. Még Numdáik visszatérte előtt Disből is érkezett két gája. Kapitányaik elég arcátlanok voltak, hogy azokat az embereket ajánlják fel rabszolgaként nekünk, akiket nemrégen, mint hadifoglyokat mi engedtünk szabadon. Megint gyapjúszövetet követeltek értük. Bármilyen dühös voltam is rájuk, hamar észrevettem, hogy az egész csereüzlet ürügy csupán, a város erejét akarják kikémlelni. Már nyilván úgy gondolkozott, hogy a vesztesek helyett, akiknek nem sok értékük maradt, hasznosabb lenne a fáradt győztest kirabolni. Úgy tettem, mintha komolyan venném az alkudozást, és vártam, hát ha véletlenül többet elárulnak igazi szándékukból. Nincs szükségem rabszolgákra, mondtam. Sok emberem van, rabszolga azonban nincs, és nem is lesz többé ebben a városban. Gyapjúszövetet sem adhatok most, mert a takácsoknak más dolguk volt. Talán még a takácsaid is nyilasztak? Kérdezte ártatlan képpel az egyik, nagyon ravasznak tartva magát. Mindenkinek megvolt a maga dolga, feleltem. Amelyik takács elég ügyes volt, az nyilazott. Nem kellett ahhoz valami nagy ügyesség, próbált bosszantani, hát ha elárulok valamit. Hatalmas királyom, Marr, a tengerek ura, azt mondta, hogy nagyon kedvelnek téged az istenek, mert akik ellened támadtak, azoknak megzavarták az eszét. Egy gyerek is tudja, ez a szoros olyan keskeny, hogy akár kővel agyondobálhattátok volna valamennyit. Így lettek a te takácsaid hős íjászok. A vetélőiket haigálták az ellenséghez. Már előre hajoltam, hogy megkérdezzem, hát ti hogyan támadnátok meg Avanát, amikor éreztem, hogy valaki megrántja a karom. A palotabeli szokások szerint ez halálos bűnnek számított. Orcsú azonban olyan dühös volt, hogy Upatú minden tanítását elfelejtette. Engedd, hogy én feleljek neki, isteni uram. Jobb is, gondoltam. Túl hamar jött volna a kérdés, még idő előtt visszakoznának. Beszélj, bólintottam. A disbeliek nyelve akkor még nem tudtam, hogy miért, mindegyik között a legjobban hasonlít az Avanában beszéltre. Orcsúnak nem volt szüksége tolmásra. Vetélőkkel ugyan titeket is agyonverhetnénk, de akiket én tanítottam nyilazni, azok közül bármelyik bánik úgy az íjjal, mint ti. Ez nem volt ugyan udvarias válasz, de a kapitányokat nem zavarta. Csak lassan, te fiú, mosolygott gúnyosan az idősebbik, aki idáig hallgatott. Karvajor rubarázdált arca gondosan fésült hegyes fekete szakában végződött, melyben már jócskán keveredtek ezüstös szálak. Fölényes viselkedésén látszott, hogy magas rangot viselhet már palotájában. Én már akkor értettem valamit a nyilazáshoz, mikor az anyád még azt sem döntötte el, hogy lány maradjon-e. Akarod, hogy kipróbáljuk? Most már világosan értettem, mi a szándékuk. Akiket elfogtak, annyit beszéltek össze-vissza a város íjászairól, hogy nem hittek nekik. Márnak pedig pontos értesülésekre van szüksége, nem ijedt emberek fecsegésére, akik a tetejébe szívesen magyarázzák valami csodával, miért verték meg őket olyan csúfosan. Engedd, isteni uram, szólt Orsu. Lehet, Orsu, de vér nem folyhat, béke van.
Békés kereskedők vagyunk, uram, mondta a szakállas is.
Majdnem elnevettem magam. Ilyen őszinte arccal ekkorát hazudni már tiszteletre méltó dolog.
Nem akarunk semmiféle párviadalt. Azt mondtad, sok embered van. Mi ugyan azért jöttünk, hogy rabszolgákat adjunk el neked szövetért. De volna helyünk még rabszolgáknak is. Ha ez a legény céloz jobban, mi adunk neked rabszolgákat. Ha mi íjászunk, mi választunk az embereid közül.
Nem tudtam ugyan elképzelni, hogy bárki is megközelíthetné Orsu tudását, mégis féltem az ajánlattól. Nincs jogom senkit kiszolgáltatni ezeknek. Orsu könyörgött és fogadkozott, és míg arra gondoltam, mennyire megváltozott a Tariddal való találkozás óta, hagytam, hogy meggyőzzön. Végül abban állapodtunk meg, hogy minden találat egy-egy embert jelent. A találatok közötti különbséget kell a vesztes félnek emberekben fizetni. A két kapitány 120 lövést javasolt. Orsu bólintott, hogy elfogadja. Mi lesz a cél? Kérdezte. Az idősebbik azonnal válaszolt. Az én bárkám első árbóca. Elindultunk a kikötőbe. Orsu elküldte egyik emberét, hogy a fegyverek házából hozza el az íját és a vesszőket. Minden avanabeli él-hal a látványosságért, beszélni pedig nagyon szeretnek. Alig értünk a kikötőbe, a fél város körülöttünk tolongott. Egyetlen felügyelő sem akadt, aki visszatartotta volna embereit. Nem bántam, mert az olyan munka, amit másfelé figyelve ímmel-ámmal végeznek, úgysem ér semmit. Még messze voltunk a bárkától, mikor utolért bennünket a legény kezében az íjjal. Orsu megállt. A lövések számát és a célt ti mondtátok, fordult a kapitányhoz. Így volt?
Így.
Akkor úgy igazságos, hogy én mondjam meg, milyen messziről lövünk. Beleegyeztek?
Igen.
Akkor innen lövünk, nyúlt Orsu az íja után. A kapitányok arcára nézve úgy éreztem, hogy ezért a pillanatért érdemes volt bemenni ebbe a versenybe. Onnan, ahonnan álltunk, az árboc nem sokkal látszott vastagabbnak egy dárda nyelénél. Habogtak valamit, aztán a fiatalabb elveszítette a fejét és ordítani kezdett. Orsuval együtt a felét sem értettük, mert a hajósok szókincse meglepően gazdag, ha érzelmeiket akarják kifejezni, Inimma azonban elismerő arccal fülelt. Ha az íjászot csak fele olyan jól lő, mint ahogy te káromkodsz, barátom, azt tanácsolom Orsunak, hogy ki se álljon. Inkább válogassátok ki az embereket, akiket magatokkal visztek. A kapitány dühösen legyintett, és elfutott a hajók felé. A másik szakáll a végét újja körül csavargatva nézett Orsura.
Most te választottál, tehát újra mi következünk.
Beleegyezel?
Igen.
A mi íjászunk lő először. Mind a 120 nyilát ellövi, és te csak utána kezdhetsz. Ezt ostobaságnak tartottam. Aki először lő, annak már nincs lehetősége javítani, ha a másik túlszárnyalja. Vagy arra gondolnak, hogy Orsu eredménye túlságosan letörni az ő íjászukat?
Orsu nem töprengett.
Kezdjétek. A szakállast felbátorította Orsu engedékenysége.
Beleegyeznél abba, hogy közelebbről lőjetek? Neked is előnyös.
Orsu nem is titkolta, mennyire undorítja az alkudozás. Végigmérte a kapitányt kopaszodó homlokától egészen aranycsatos sarujáig.
Ha csak beszélgetni akarsz, maradhattunk volna a palotában is, ott hűvösebb van.
Ha még 40-et lépek, elég lesz? A kapitány mellére szorította a szikrázó gyűrűkkel telerakott kezét, és meghajolt. Éreztem, mozdulata nem őszinte,
Nem becsülnek ezek bennünket semmire, csak játékez, színészkedés. Mert a nagy Marr odállt a szigeteken, azt parancsolta, mindenáron az igazat akarja tudni. Sima mosollyal meséli majd urának, hogyan csapta be a kisparti város királyát és embereit. Nagy lelkű vagy. Ha Orcsú nem olyan dühös, észreveszi hangjában a gúnyos diadalt. Kívánom, hogy segítsenek az istenek. Az új hely, ahonnan lőniük kellett, még mindig több mint 80 lépésnyire volt az árbóctól. Oda jött a disbeli íjász is, magas, kidolgozott izomzatú legény. Elég volt csak egy pillantást vetnem az íjára, hogy lássam, alig különbözik azoktól, amit régebben Avanában használtak. Kiváló képességgel ahhoz, hogy ilyen szerszámmal vállalja a versenyt ekkora távolságról. Az is becsületére szolgált, hogy nem csapott semmiféle hatásos hűhót, mielőtt hozzákezdett. 6-7 lövés után megpihent, letette az íját, és karjait lóbálva néhányszor körbefordult, hogy kioldja tagjaiból az erőfeszítés görcsét, majd folytatta. A szakállas és Inimma a bárka mellett a kikötőparton állva számolták a találatokat. A fiatalabb kapitány nem került elő, pedig azt vártam, egyikük a legény mellett maradt, hogy biztassa. Így aztán én dicsértem meg egy-egy jól sikerült lövése után, amin Orcsú kivételével mindenki csodálkozott. Nem értették, hogy nekünk ezzel az emberrel semmi okunk a haragra. Célba lő, mert ezt parancsolták neki. Az első 40 veszőből 22 talált. Míg nem ismertem Orcsút, ez kiváló eredménynek számított volna Avanában. Eleinte egy-egy sikertelen lövése után nevetés és gúnyos felkiáltások hangzottak a tömegből. Erre megmondtam Upatunak, hogy csendet akarok. Becstelen dolog nevetni, ilyen íjjal ők sem tudnának jobb eredményt elérni. Az utolsó 30 veszőnél a legény már fáradt volt, egyre hosszabb szüneteket tartott a lövések között, míg célzott, íját tartó karja megmegrándult. Végül 72 vesző hirdette az árbozba fúródva a legény tudását. 5 súrolta vagy lepattant róla. A kapitányok elégedettek lehettek. Orcsú az első 60 nyilat lélegzetnyi szünet nélkül lőtte, ahogy az embereitől követelte a gyakorlótéren. Eddig inkább tanítani láttuk. Ő maga csak néha lőtt egy-egy vesszőt, ha valamit nem tudott másként megmagyarázni, ezért mi is elámultunk, nem csak az idegenek. A vesszők az árbóc alig több mint 1 méteres szakaszán sorakoztak sűrűn egymás alatt. A disbeli legény kerekre nyílt szemekkel bámult a válláig se érő Orcsúra, szája hangtalanul járt. A Nauni mélyet lélegzett és újra felemelte az íját. Süvített a vessző, és ahogy az árbozba fúródott, a combvastagságú rúd, mintha nem bírná el az újabb találatot, megingott, majd egyre szélesedő mozgással hajladozni kezdett. Pilagú értette meg leghamarabb, hogy mi történt. Nanúr szívja ki a véreteket, csaló kutyák, ordította. Ne mozgassátok a hajót! A tömeg felhördült, és a bárka felé lódult. Kétségbe estem. A disbeliek ugyan megérdemelnék, mégsem folyhat vér. Nem adhatunk Márnak ilyen kiváló ürügyet, hogy megtámadja Avanát. Aztán csak azt láttam, hogy a legelől futók megtorpannak, és csodálkozva mutatnak az árbocra, majd felénk integetnek, és Orcsú nevét kiabálják. Hirtelen olyan csend támadt, hogy hallottam, mint pendül meg mellettem Orcsú íja, és mindenki újra ordított, mikor az előbbi után ez a vessző is, mintha csak szeme lenne, megtalálta az imbolygó árbócot. Orcsú most ritkábban lőtt. Csípőből könnyedén himbálózva egész felsőteste átvette az árbóc mozgásának ritmusát, célzott, és minden lövése talált. A tömeg most már minden találat után ordított, majd hirtelen elhallgatva lélegzett visszafolyta, várt, míg Orcsú célzott. Sokan olyan figyelemmel lesték a Nauni mozdulatait, hogy átragadt rájuk imbolygó mozgása, maguk is hajladozni kezdtek. Így fúródott újabb 10 vessző az árbocba, mikor a célzás csendjét a bárkáról kiáltozás zavarta meg. A szakállas egyedül állt a parton, Inimma hadolászó legényeitől körülvéve, néhányan pedig már felkapaszkodtak a bárka díszes faragásokkal ékesített orrára. Inimma nem volt sehol. Ne lőj többet, kiáltott a morcsúnak, és a bárka felé futottam, átkozva Inimma forró fejűségét. Én is hibás voltam. Hamarabb kellett volna mondanom Orcsúnak, hogy várjon, még ha biztosra is vette, hogy eltalálja az árbocot. Inimma nem az a fajta ember, aki sokáig tétlenül nézi az ilyesmit. A futástól elfulladt hangon parancsoltam a legényeknek, hogy hagyják békén a szakállast, aki kardját felemelve állt közöttük védekezésre készen. Tartásáról láttam, gyakorlott vívó, és a szemén, hogy mindenre el van számva. Egy pillanatra sajnáltam, hogy nem érthetem meg, miért kell ezeknek a kemény embereknek aljasoknak lenniük. Nagyszerű hajósok, jó harcosok. Azt is tudtam, hogy népük odahaza szorgalmas és dolgos, mestereik munkájának becsülete van mindenütt. Ha nem volna ilyen gyűlöletes természetük, ha más népeket is emberszámba vennének, mindenki szeretné és tisztelné őket. Hol van Inimma? Kérdeztem. A bárkán, isteni uram, bökött karjával a legény a hátam mögé. Mire megfordultam, már csak a térdét takarta a bárka aljába vezető lépcső. Maga előtt lögdöste a fiatalabb kapitányt, aki, mióta ott hagyott bennünket, nagyon megváltozott. Díszes ruhája tépet volt, haja borzasan hullott arcába, melyen szétmázolódott, fölrepett szája sarkából szivárgó vére. Inimma úgy ütötte, ahogy az engedetlen rabszolgált szokás, nyitott tenyérrel. És ez a megalázás jobban fájhatott a kapitánynak, mint az ütések. Hagyd, Inimma, kiáltottam, ne sértsd meg a vendégbarátság szentségét. Nem mondhattam mást a szakállas előtt, reméltem, Inimma így is megérti, mire gondolok. A vezér akkorát lökött a kapitányon, hogy az végig bukdácsolt a parthoz támasztott pallón, valamennyi istene óvhatta, hogy nem esett a vízbe, és négy kézláb ért a kikötő kövére. Vendégbarátság, mondta Inimma elég hangosan ahhoz, hogy mindenki hallja, aki körülöttünk állt. Én tisztelem a vendégbarátságot, isteni uram. De azt nem hagyom, hogy ezek a csalók bolondot csináljanak belőlünk, mert megszokták, hogy mindenki fél tőlük. Tanulják meg végre, hogy akármennyi bárkája van is annak a vén tengeri rablónak, akit királyuknak tartanak, mi Inimma, kiáltottam. Éppen azt mondta ki, amitől a legjobban féltem. Tudom, isteni uram, folytatta Inimma, miért nem akarod, hogy megmondjam az igazat, hogy miért beszélsz vendégbarátságról? Pedig ezekkel a kutyákkal így kell bánni. Félkézzel talpra rántotta a fiatal kapitányt, és a szakálashoz lökte. Az még mindig úgy tartotta a kardját, hogy kis hián felnyársalta. Menjetek, és mondjátok meg hatalmas királyotoknak Márnak, hangja vágott, mint a kés, minden tengeri rabló urának, hogy az én királyom békét akar, mindig csak békét, mert olyan csillagról szállt hozzánk, ahol soha nem ismerték a háborút. Őszintén mondta, ahogy tőlem hallotta, és én szégyenkeztem. De van egy nagyszájú vezére, akit ez a bölcs és békés király a kőfejtő rabszolgái közül emelt a palotába, és az még a vendégbarátság szentségét sem tiszteli. Ha pedig jobban megnézi a sebeidet, láthatja, nem fegyverrel támadtak rád, hanem elvertek. És akkor azt is elmondhatod neki, hogy én tettem. De ne felejtsd el azt sem, hogy miért. Csendben álltak körülöttünk a legények, és a sokaság is elnémult, hogy hallja, mit mond Inimma. A szakállas lesütötte a szemét, kardjának hegye koppant a kövön. Engedj haza bennünket békével, uram, mondta. Nem tudtam eldönteni, belátta-e, mit tettek, vagy csak fél. A gőg és lenézés azonban elpárolgott a hangjából. Megint eszembe jutott, amin az előbb gondolkoztam, hogy miért nem lehet ezekkel az emberekkel békében élni? Miért telik meg a levegő gyűlölettel és aggodalommal, ahol pompás bárkáik a kikötőbe siklanak? De éreztem, hiába kérdezném, nem érteni. Van elég vizetek? Azt akartam, hogy azonnal menjenek. Nincs, uram. Upatu tiszteletteljesen köhintett. Beszélj, Upatu. Isteni uram, a rabszolgák Tudtam, mind azt hiszi, azért nevetek, mert az űrzavarban megfeledkeztem a verseny díjáról, és örülök, hogy Upatú figyelmeztetett. Pedig azon nevettem, milyen képtelen dolog, hogy a veszély elmúltával éppen a leggyávábbnak jut eszébe behajtani a tartozást. Úgy van, a rabszolgák, néztem a szakállasra. Nos, mit gondolsz, folytassuk a versenyt? Most már láttam, tényleg fél. Vidd minden rabszolgákat, mondta halkan. Csak az evezősöket hagyd meg, uram, és adjál vizet. Lelkiismeretlenség lett volna a rabszolgáival szemben, ha nem fogadom el az ajánlatot. Te mondtad, hogy így legyen. De vizet akkor is kaptatok volna, ha nem tudunk megegyezni a rabszolgák dolgában. Fölkapta a fejét, és szemében értetlenség volt, mert tudta, hogy nem gyávaság vagy ostobaság mondatta ezt velem. Az a szomorú értelem azonban, hogy felmérhessük a köztünk terbeszkedő szakadékot, egyedül az enyém volt. Őt csak zavarba hozta egy eddig soha nem tapasztalt gondolkodás idegensége. Kérdezni akart valamit, aztán talán mert úgy gondolta, ha húzza az időt, visszavonom, amit mondtam, hallgatott. Mihely Tamizis átvezette a rabszolgákat és korsóikat megtöltötték vízzel, a bárka elhagyta az öblöt. Nem lett háború. Dizsből ezután is ugyanannyi gája kereste fel a várost, mint azelőtt. Senki sem célzott soha arra, hogy tudnának valamit a történtekről, pedig amilyen hangoskodó népség nem állták volna meg, hogy szóvá ne tegyék. A kapitányok bizonyára hallgattak, és többé nem jöttek a vanába. Más út és más körülmények között találkoztam az egyikkel. Ez az egyetlen oka, hogy ilyen részletesen beszéltem róluk.